Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 66. Zsoltárunk első versét énekeljük. 66. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: örvendj egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel. Foglaljunk helyet, testvéreim, és dicsérjük tovább az Urat 314. dicséretünknek az éneklésével, mind a 6 versével énekeljük. Az első vers így kezdődik: Jézus, születtél üdvösségünkre, amint régenten vala ígérve.
Oh.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Jöjjetek testvérek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, köszönjük, hogy hódolattal, imádattal fordulhatunk most is hozzád e karácsony ünnepén. Köszönjük néked, hogy drága atyaként elküldted nekünk a fiadat, az örökkévaló fiút, hogy legyen üdvözítőnk. Köszönjük néked, hogy Szentlélek Isten közreműködtél ebben, és köszönjük néked, hogy megtörtént aztán, aminek meg kellett történnie a Golgotán, és megtörtént harmadnapon, aminek ugyancsak meg kellett történnie. És köszönjük, hogy most, mint a megváltást elvégző hatalmas Istenhez fordulhatunk ezzel a hódolattal és imádattal mi is. Köszönjük néked, hogy kérhetünk is arra, örökkévaló Istenünk, hogy legyél velünk ezen az ünnepen, áld meg ezt az istentiszteletet a számunkra, és add, hogy hitünkben, odaszánásunkban, örömünkben megerősödve tudjunk tovább menni a mostani ünnepünk után. Kérünk téged, hogy formálj bennünket is, téged dicsőítő emberekké, téged magasztaló emberekké, és ebben erősítsél meg bennünket. Köszönjük néked, hogy meghallgatod esedezésünket fiad nevében. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét a Lukács evangéliumából olvassuk a második részből, a 10. verstől a 14. versig. Tehát Lukács evangélium a második részében, a 10-től a 14. versig olvassuk az igét, amit leülve, de alázattal hallgassatok. És mondta az angyal nékik, ne féljetek, mert íme hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lesz, mert született néktek ma a megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. Ez pedig néktek a jele, találtok egy kisgyermeket bepójálva feküdni a jászolban. És hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, akik az Isten dicsérik, és ezt mondják vala, dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség és az emberekhez jó akarat. Kedves testvéreim, azon az éjjelen a pásztorokat isteni dicsfény ragyogta körül, és abból egy angyal szólította meg őket, aki közölte velük a világ legjobb hírét, hogy megszületett a megmentő, az Úr Jézus. Egy karnyújtásnyira tőlük, Betlehemben. Ahogy a fényből, az isteni dicsfényből hallották ezt az angyalt szólani, úgy a következő pillanatban még nagyobb fényesség támadt, és ebből a fény áradatból angyalseregek, angyal tömegek mondása, himnusza csendült ki, dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, másfelől e földön békesség a jó akarat embereinek. Ne feledjük el, amiről tegnap beszéltünk, hogy amikor ebből a felfoghatatlan fényességből az angyaloknak a himnusza felcsendült, akkor itt a mennyek, a láthatatlan világnak a kapui tárultak föl a pásztorok előtt. Megadatott nekik, hogy bepillantsanak a láthatatlan világ karácsonyába, és a mennyek országa karácsonyába, és hallják azt a magasztalást, amivel ott a hatalmas angyal seregek, illetve ezek a hatalmas lények magasztalják és dicsőítik Istent. Ennek az ott énekelt himnusznak az első felével foglalkoztunk tegnap, azzal, hogy dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek. Láttuk azt, hogy az angyalok kara, a cserege Istent dicsőítette ezzel a mondással, És nyilvánvaló, hogy azért, mert Isten megmutatta a dicsőségét, egyfelől abban a Jézusban, aki megszületett a földre, másfelől abban, hogy egyáltalán megszületett karácsonynak a körülményeiben is. Dicsőítik Istent ezért, de hozzáfűznek egy második mondatrészt is. Tudnélik, hogy békesség a földön a jó akarat embereinek. Így fordítottam most ezt a görög mondatot, mert szó szerint így kell fordítani. Majd kicsit belemélyülünk ebbe a második mondatba is, sőt, hát az éppen most lesz ezen az istentiszteleten, és vizsgáljuk, hogy mit is akartak ezzel mondani ezek az angyal seregek. Vágjunk is bele, nézzük, hogy mit jelent ebben a magasztalásban a békesség szó. E földön békesség. Nos, testvérek, azt a békességet, amiről ott és akkor az angyalok énekeltek, általában és a legtöbbször totálisan félreértik az emberek. Általában úgy értik ezt a békességet, hogy Jézus elhozta az emberek szívébe a békességet. Valamilyen békés, nyugalmas hangulatot hozott. Mások úgy értik, hogy Jézus elhozta a megbékélést, az emberek közötti megbékélést erre a földre. Mert annyi háború van, aztán de jó, hogy eljött Jézus, aki ilyen béketeremtőként járja a világot, és békét teremt az emberek között. Van ezekbe valami, testvérek, csak nem ezzel az igével kapcsolatban. Mert ez az igé, ez másról szól. Ez egy másik békességről szól. Tudjátok melyikről? Az ember és Isten megbékéléséről szól. Istent azért dicsőítik ezek az angyal seregek, mert elküldte azt a valakit, aki az embert Istenhez, és Istent az emberhez békíti. És békességet teremt az ő keresztjének vére által Isten és emberek között. Ami sokkal fontosabb, mint hogy a mi szívünkben mi van, vagy mi közöttünk mi van. Persze nem mondom, hogy ez lényegtelen, hogy milyen érzések vannak a mi szívünkben, meg az sem mindegy, hogy egymással hogy vagyunk, mint vagyunk. De a legfontosabb azért mégiscsak az, hogy mi az Istennel hogy vagyunk, és az Isten velünk hogy van. Békében vagy háborúban. Nyilvánvaló, hogy az angyalok erről beszélnek, mert hiszen az az első angyal, aki a pásztorokhoz beszélt, azt az örömhírt közölte velük, hogy megjött a megváltó. A szótér, a megváltó, vagy üdvözítő, az azt jelenti, hogy egy olyan valaki, aki Istennel összekapcsolja az embert. Aki létrehozza az üdv állapotot, ami a Bibliában azt jelenti, hogy az ember Istennel van egy szeretet kapcsolatban. Az ember szereti Isten, de Isten szereti az embert. És egy megbékélt viszony van köztük. Ez az üdvösség. Ha azt mondjuk, hogy mi üdvözülünk egyszer, az azt jelenti, hogy eljutunk Istenhez, akivel békességbe leszünk, mert ő is békességbe van velünk. Egy szeretet viszony van. Közte és köztünk. Már az angyalnak, az első angyalnak ez a pásztorokhoz szóló üzenete is, erről a valakiről beszél, aki az üdvösséget biztosítja az embernek, tehát az Isten és ember közötti békés viszonyt. És erre reagál, hogy így mondjam, a mennyei angyal seregek kara, amikor mint egy rá kontráznak erre, hogy békesség azokhoz, akinek jó akarattal van, akik felé jó akarattal fordul az Isten. Megbékélés jön létre azáltal, a valaki által, aki ott Betlehembe született. Ez a mondás, testvérek, egészen érthetetlen addig, amíg föl nem fogjuk azt a bibliai igazságot, hogy Isten és az ember között az édenkerti bűneset óta hadi állapot van. Hadi állapot van, testvérek. Nem csak az oroszok meg az ukránok között, hanem az ember és Isten között. Isten és az ember között. Ezt a háborút nem az Isten kezdte, hanem az ember. Nyilván sátáni inspirációra, de mégiscsak az ember lőtt rá először az Istenre, mégpedig nehéz fegyverekkel. Megvetette Ádám és Éva Istent, Isten szavát, átlépték azt, megszegték azt, és ahogy a Szentírás elénk adja ezt, nem mondom el még egyszer, mert sokszor el szoktam mondani, Ádám és Éva minden egyes utódja Isten ellenségeként fogantatik, és jön-e világra, testvérek. Mindenki. Kivétel nélkül. Egy kivétel volt Jézus. Ez a bibliai igazság, testvéreim, ez amíg nem ragadja meg a mi szívünket és lelkünket, és nem alászkodunk meg ezelőtt az isteni kijelentés előtt, addig nem értünk semmit abból, hogy Istennek miért kell az emberrel megbékülnie, meg nekem is még kéne az Istennel megbékülni. Nem értjük az egész. Nem értjük még Jézus áldozatát sem. A Biblia szerint ő azért áldozta fel magát, hogy Isten megbékítse irántunk, és így mi is megbékülhessünk Istennel. Nem értünk az egész kereszténységből semmit, amíg föl nem fogjuk, hogy az ember, én, te, Isten halálos ellenségeinek születtünk ebbe a világba. Azok is vagyunk. Egy kicsit az elején még ez nem látszik, van egy pár év, amikor nem annyira látszik, bár ma ott is kitör belőlünk az egoizmusunk, de aztán, ahogy öntudatra ébredünk, egyre jobban kiderül, hogy mi Istennek az ellenségei vagyunk, testvérek. Naponta számos tanújelét adjuk, nem egy nehéz fegyverrel, hanem sorozatvetőkkel lőjük az Istent. Megvetjük őt, megvetjük a szavát, akár mondjuk a törvényét is megvetjük. Sokszor ott van előttünk a 10 parancsolat, de nincs egy parancsolat, amit ne szegnénk meg, kezdve azzal, hogy őt kéne először szeretnünk, és az embertársainkat is teljes mértékben, mi nem szeretjük. Akár az evangélium, az is az Isten szava, az is az ő üzenete, azt is megvetjük. Amikor azt mondja nekünk, hogy én megbékéltem veled a fiam véréért, és te is ezért a véréért, erre tekintettel add nekem a szívedet, és békülj hozzám, és térj én hozzám, mert megváltottalak. Ezt is megvetjük. Elengedjük, nem is halljuk sokáig meg, elengedjük a fülünk mellett. Nem fontos. Sokszor az Isten ellenes embertestvérek jól viselkedik egyébként. Tehát, ahogy mondjam, emberileg nem minden ember süllyed az erkölcstelenségek a legnagyobb mélységeibe. De ettől függetlenül, hogy valaki egy jobb ember, és igyekszik jól viselkedni, ettől függetlenül még Isten ellensége. Az is az Isten ellensége, aki nagyon rosszul viselkedik. Vannak emberek, akik nagyon rosszul, nagyon gonoszul viselkednek. Egymással is, meg úgy általában. Rossz emberek, gonosz emberek. Még lehet, hogy ezeknek a rossz embereknek, vagy gonosz embereknek könnyebb megtérniük Istenhez, és megbékülniük Istennel, mint azoknak, akik nagyon jó emberek. Sokszor ez a legdurvább formája az Isten ellenességünknek, amikor mi jó emberek vagyunk, amikor emögé, a takaró mögé rejtőzik el az Isten ellenes indulat a szívünkbe. De kibújik azért belőlünk, testvérek, mert lehetünk mi nagyon jó emberek, azt amikor Isten azt mondja, hogy te nem jó ember vagy, hanem gonosz, rögtön fölágaskodik bennünk valami, és az ő, dehogy is. Én mindig is jó ember voltam. Én mindig hívő voltam. Amióta az eszemet tudom, én hívő vagyok. És rögtön elkezdünk Istennel vitatkozni. Felülírjuk, felülbíráljuk, amit ő azt mondja, dehogy is, nem úgy van. Mi ez, ha nem ellenségeskedés? Az Istennel való ellenségeskedésünknek, testvérek, a megszűnése az azzal a vallomással kezdődik, hogy összetörünk, valóban összetörjük a szívünket az Isten előtt, és azt mondjuk, hogy igaz vagy ítéletedben. Ugye? Ezzel kezdődik. Mélységesen megalázkodunk, és lemondunk arról, hogy mi jó emberek voltunk, meg vagyunk, meg mi baj az Istennek mi velünk, amikor mi olyan jó gyerekek vagyunk, meg jó kislányok. Isten azt mondja nekünk, hogy minden ember kivétel nélkül ellene lázadó, ellene támadó, őt ellenségnek tekintő embernek születik. És mit csinál az ember? önmagát isteníti. Ez egyébként, ami a eklatánsabban mutatja, hogy mi nem Istent istenítjük, hanem eredendően önmagunkat. Értitek ezt? Aki ezen átment, hogy ezt fölismerte, az tudja, hogy miről beszélek. Magamat istenítem. De ugye a világban ezt be is vallják most már újabban, sőt, erre már büszkék az emberek, hogy én a magam ura vagyok. Meg én magamat valósítom meg. Meg én magamat dicsőítem. Meg magam körülforgó ember vagyok. Mit érdekel engem más? Ez az individualizmus, ami ma eluralta az egész korszellemet, ez teljes mértékben az ember Isten elleni támadásának az egyik ruhája. Nem gondoljuk, hogy ez az lenne, de az, testvérek. Nem csak az az Isten elleni támadás, hogy ateista vagyok és megtagadom az Istent, hanem az, hogy egoista vagyok. Lehet, hogy egy egoista ember, aki mindig maga körül forog, mindig magával van elfoglalva, mindig a maga jóságát, mindig a maga... Ezt látja állandóan, és ebből képtelen kilépni. Azt, testvérek, nem gondolja magáról, hogy ő egy istentelen ember, ő Isten ellensége. Nem gondolja, de az. Lehet, hogy azt gondolja, hogy dehogy is, hát az ateisták, azok, akik tagadják az Isten, azok az istenel. Én nem. Én csak individualista vagyok. Én csak egoista vagyok. Ez ugyanolyan ateizmus, értsétek most jól, mint az ateizmus, aki tagadja az Istent. Ellenségeskedés, testvérek. És ki kell mondani, hogy az Isten, amikor erre az emberre néz, aki helyette magát isteníti, maga körül forog, ahelyett, hogy körülötte forogna, aki a maga törvényei szerint él, ahelyett, hogy az ő törvényei szerint élne, aki az evangéliumra is fittyet hány, de úgy, hogy közben itt-ott elmegy a templomba esetleg, de még ez is csak az Isten elleni támadásnak a takarója lehet, vagy a fájtla lehet. Hát testvérek, ez az ember bírja az Isten haragját. Ki kell ezt újra és újra mondani? Isten nem hagyja hidegen, hogy az ember így viszonyul hozzá. Nem én mondom, a Bibliából tudjuk. Isten szent Isten, aki az ő megtámadására, mindegy, hogy milyen formában történik, az ő megtámadására haraggal reagál. Jogos haraggal, átokkal reagál, halálbüntetéssel, kárhozattal reagál. Ezt mondjuk valahányszor itt úrvacsorázunk, ugye? Az ember bűnösségét valljuk meg, és méltó az ember az Isten. Igen, hiszem és vallom. Persze. Hiszed és vallod? Itt van a háború, testvérek. Egy olyan háború zajlik Isten és ember között, ami egészen elmérgesedik, és amit az ember képtelen is, de nem is akar lecsendesíteni. Olyan, mint az Zelenszkij. Ő ugyan be nem fogja fejezni ezt a háborút. Köti az ebet a karóhoz. Persze a másik fél is köti az ebet, de ő is. Be nem fejezzük, amíg az utolsó ember is él. De mi is így vagyunk, csak az Istennel. Be nem fejezzük a lázat, amíg az utolsó leheletünkig. Nem akarjuk mi ezt befejezni. Nem akarjuk. De Isten be akarja. Be akarta. És ezért, hogy ő megbékéljen irántunk, és aztán mi is megbékélhessünk vele, ezért küldte el a betlehemi gyermeket. És ezért kellett annak a betlehemi gyermeknek egyébként a keresztre is mennie, hogy ott a keresztje vére által elérje, hogy Isten megbéküljön velünk, és megbocsásson nekünk, elfogadjon minket. És ez a betlehemi gyermek az, aki lelke által közli velünk ezt az örömhírt, és hív minket is, hogy fogadjuk el, és béküljünk meg mi is az Istennel. De visszatérve ide az angyalok szavához, testvérek, azok az angyalok azt mondják, hogy dicsőség legyen Istennek, és e földön békesség azoknak az embereknek, akikhez jó akarattal van az Isten, akkor erre gondolnak, biztos vagyok benne, hogy erre gondolnak, hogy magasztalják Istent azért, mert elküldte azt a valakit, aki békességet szerez Isten és az ember között, és az ember és az Isten között. De egy kicsit tovább kell lépnünk, és a himnusznak azt a felét is meg kell vizsgálni, ami így hangzik, hogy a magyar fordításban, itt a Károliban úgy van, hogy a földön békesség az emberekhez jó akarat. Majdnem jó fordítás. Vannak sokkal rosszabbak. A földön békesség a jó akaratú embernek például. Ez egy totál rossz fordítása ennek a görög szövegnek, ami itt szerepel. De általában ezt így szokták idézgetni, meg így szokták mondani. Földön békesség a jó akaratú embernek. Vagyis úgy értik az ilyen emberek, hogy vannak a földön a rossz akaratú, meg a jó akaratú emberek. Vannak, akik mindig csak jót akarnak, nem akarnak rosszat. Isten nekik ad békét a szívükbe. Béke a jó akaratú embereknek a földön. Tele van a föld ugyebár jó akaratú emberekkel. Jemzsegnek mindenfelé a világban, jó akaratú emberek, a jó akaratú férjek, meg a jó akaratú feleség, mindenki jót akar. Nekik a béke. Tehát ez a lehető legrosszabb fordítása az eredeti himnusznak. Az angyalok himnuszában ugyanis nem az emberek jó akaratáról van szó, hanem az Isten jó akaratáról. Az Isten jó akaratáról, testvérek. Békesség azoknak, akikhez ő jó akarattal fordul. Ezt ízlelgetni kell, ezt a jó akarat szót, testvérek. Eudókia, így szerepel a görögbe. Eudókia, jó akarat. Ez az jó akarat szó, testvérek, az Istennel kapcsolatban azt jelenti, hogy kegyesség, kegyelmesség, jókedv, szuverén döntés, kegyelmes döntés. Mindjárt idézek az Új Szövetségből még példákat, mert maga Jézus is használta ezt a szót később. Azt mondja, akkor nagy örömmel töltötte el a Szentlélek, mármint Jézust, és így szólt. Dicsérlek téged, Atyám, menny és föld ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztad a kisgyermekeknek, igen, Atyám, mert így volt kedves te előtted. Itt is az Eudókia szó szerepel. Így volt kedves te előtted, hogy némelyeknek kinyilvánítod a te titkaidat, ezek a némelyek a kicsik, az alázatosak, és mások elő meg elrejted. Neked így volt kedves. Így döntöttél. Kegyelmesen így döntöttél, hogy némelyeknek kijelented a te titkaidat. Leleplezed. Megvilágosítod. Ez ugyanaz a szó ismét, ez az így volt kedves, így fordítja, nem tudja máshogy visszaadni a magyar. De a görögbe egy szóval lehet visszaadni ezt. Ez is azt jelenti, hogy Isten szuverén kegyelmi elhatározása, döntése, szeretete, jó akarata. Így döntött. Egy másik igehely is van, ahol ez előfordul, egyébként 8-szor fordul elő a szó az Új Szövetségbe, és 6-szor mindenképpen Istennek a jó akaratára utal. Tehát az egyik ilyen igehelyet idéztem, a másik az Efézus első részéből való, a 4.-5. versből, ahol Pál ezt mondja, ő kiválasztott minket ő benne a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk, előre elrendelve, hogy Jézus Krisztus által a maga fiaivá fogad minket, az ő akaratának jókedve szerint. Az ő akaratának jókedve szerint. Tehát azt mondja Pál, hogy Isten azért döntött úgy, hogy némelyeket Krisztus által befogad a családjába, mert jó akarattal volt ezek felé, az emberek felé. Kiválasztotta őket magának, hogy üdvözíti őket. Tehát testvérek, az, amit itt az angyalok mondanak, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy Isten egy bizonyos embercsoport felé nyújtja ki a karját, a béke jobbját, így is mondhatnám. Egy bizonyos embercsoport, kik felé? Akik iránt jó akarattal van, akik felől kegyelmesen döntött. Akik felől úgy végzett, hogy őket magával megbékíti, és ő megbékül irántuk. Ez egy kiválasztott embercsoport. És azt kell mondjuk, testvérek, hogy Jézus ezt a küldetést egyébként tökéletesen el is érte. Azt írja Pál apostol a Kolossé levélbe, hogy tetszett az atyának, hogy ő benne lakozzék az egész teljesség, mármint Jézusba, és hogy ő általa békéltessen meg mindent magával, békességet szerezvén az ő keresztjének vére által, ő általa mindent, ami csak van, akár a mennyben, akár a földön, titeket is, kik hajdan elidegenültek és ellenségek voltatok, gonosz cselekedetekben gyönyörködő eszetek miatt, most mégis megbékéltetett, emberi testében a halál által, hogy mint szenteket, tisztákat és fethetetleneket állítson titeket maga elé. Tehát Jézusnak, hogy így mondjam, ez volt a missziója, ez volt a küldetése. Ez volt a küldetése, hogy az ő életét föláldozza, és Istent megbékítse azok iránt, akikhez az Isten jó akarattal fordult, üdvözítő szándékkal fordult. Békesség a földön a jó akarat embereinek, szó szerint fordítva. Ugye más ez az értelmezés, mint amit megszoktunk, meg hallunk mindenfelé. Amikor békességről beszélnek az angyalok, és a békességért magasztalják Istent, azért magasztalják, mert Isten elküldte a béke fejedelmét, aki békét teremt Isten és az emberek között, az ő halálos ellenségei között. És, de nem mindegyik halálos ellensége és Isten között, hanem azok között, akikhez Isten jó akarattal fordult, akiket magának kiválasztott, mondjuk így Pál apostollal, magának kiválasztott a világ teremtése előtt. Hogy legyen szent és fethetetlen. Az angyalok is hittek a predestinációba, tudtak róla testvérek. De a harmadik dolog, mert hogy ma visszatérünk ehhez a himnuszhoz, hogy tudnélik, vajon mire indít bennünket az angyalok himnuszának ez a részlete? Hát az biztos, hogy nem arra, hogy elkezdjük firtatni, hogy mégis kik azok, akikhez jó akarattal fordul Isten, és ki azok, akik felé meg nem olyan jó akarattal, akiket benne hagy a bűneikbe. Nem erre. Ez egy titok, ezt nem tudjuk. Nem ez a fontos, hanem az a fontos, amikor ezt a himnuszt halljuk és megértjük, hogy mi a magunk részéről megbéküljünk a velünk már megbékült Istennel. Ez a fontos. Pál apostol azt mondja a II. Korintusi levél 5. részében, mindez Istentől van, aki megbékeltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békeltetés szolgálatát. Isten Krisztusban megbékeltette a világot önmagával úgy, hogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békeltetés igéjét, tehát Krisztusért járva szövetségbe, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel, mondja a korintusiaknak. Ő se firtatja, nem firtatják az apostolok, hogy kikkel békült meg az Isten, meg kikkel nem, most a fia által, kikhez volt jó akarattal, vagy kikhez nem. Azt mondják az embereknek, hogy ti béküljetek meg. Isten már megbékült, ő már a Krisztus vérért megbocsátott nektek, az ellene való lázadásotokért. Minden megbocsátott. Ez egy objektív tény. De most már rajtatok a sor, mert kettőn áll a vásár. Ti nektek is meg kell békülni. El kell fogadjátok az ő békejobbját. Bele kell csapjatok az ő kezébe. Béküljetek hozzá vissza a teremtőtökhöz, a gondviselőtökhöz, a megváltó istenetekhez. Térjetek vissza, mint a tékozló fiú a Jézus Krisztusunk példázatába. Aki ellene fordult az apjának, elment otthonról, önálló életet kezdett. De ott rájött, hogy ez így nem megy. Bár egy darabig ment a szekér, de egy idő után már nem. És akkor arra gondolt, hogy most már vissza kell mennem. És most már, mint rongyos, toprongyos, tönkretett életű, szutykos, retkes, elszegényedett, semmit érő ember, megyek vissza. És kérem azt, hogy fogadjon esetleg vissza a szolgájának. Erre visszafogadja az apja a fiának. Visszaérzi a méltóságába. Az atya már megbékült vele. De ő neki vissza kellett mennie. És neki is meg kellett békülni az apjával. Ugyanúgy vagyunk mi is testvérek. Isten megbékélt velünk a Krisztus által. Ezért küldte őt, hogy megbékéljen. Rámérte a bűneinket, a bűneink büntetését, hogy ne ránk kelljen, megbocsásson nekünk. Meg is bocsátott, testvérek. És közli velünk, amikor itt járjuk az életutunkat, hogy én megbocsátottam neked. Ja, nekem nem kell, ha milyen jó gyerek vagyok. Nekem nem kell megbocsásson az Isten, miért is kéne? Én már kezdettől fogva istenfélőnek születtem, nem? Mondjuk mi, egy darabig. Míg igazat nem adunk az Istennek, azt össze nem törik a szívünk. És először az életünkben megalázkodunk előtte. És akkor azt mondjuk, hogy köszönöm. Hát ezt én nem tudtam volna elérni. Én nem tudtam volna elérni a jó tetteimmel, az érdemeimmel, a nagyszerű életvitelemmel, ami a tökéletes, még az Isten se talál benne kivetni valót, ugye? Én nem tudtam elérni, hogy nekem te megbocsáss. Egy valakinek kellett eljönni ezen a karácsonyon, a fiadnak, aki meghalt a keresztfán azért, hogy te nekem megbocsáss. Nem is kellett volna neki eljönnie, ha én nem szorulnék bűnbocsánatra. Amikor összetörünk, testvérek, és elfogadjuk ezt az isteni kegyelmet, akkor igaz lesz, amit Pál apostol ír a Római Levél 5. részébe, hogy hitáltal békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. És még ráerősít ott a 10. vers táján is, hogy Isten fiának halálán keresztül megbékéltünk az Istennel. De mi is megbékéltünk, nem csak ő velünk, mi is vele. Mert hittünk ebben a fiúban, aki megbékélést szerzett. Az ő személyére, az ő keresztjére építve tudjuk azt, hogy Isten megbocsátott nekem mindenért, és elfogadott, és én hozzátérek, és vele kezdek új életet. Vagyis, testvérek, Krisztus megbékéltető szolgálata az eredményes volt, elvégeztetett, ahogy mondta, de a mi életünkben is el kell, hogy végeztessen, hogy mi is megbékélünk az Istennel. Akkor is, ha azt hiszük, hogy mi nagy békében élünk ugyanaz Istennel, már első lélegzetünktől fogva, akkor is meg kell, hogy béküljünk. Különben nem tud megnyugodni a szívünk. A szívünk nyugtalan, még Istenben meg nem nyugszik. Ugye ismeritek Augustinusnak ezt a mondását, rá is írtam a papírra, amit kaptatok ma. Egy nagyon életszagú ez a vallomás. Augustinus egy olyan gyerek volt, aki hát megjárt mindent az életben, amit meg lehetett járni, meg kipróbált mindent. És amíg meg nem tért, és keresztjéné nem lett, addig hát minden volt, csak halott nem talán. Elmerült az mindenbe, kipróbált mindent, amit az ókori világ nyújtott. És akkor itt eljut oda, amikor megtér, hogy nyugtalanabb szívünk mindaddig, amíg te benned meg nem nyugszik, mert magadért teremtettél minket, és nyugtalanok vagyunk, békétlenek vagyunk mindaddig, míg hozzá nem találunk vissza. Meg nem békülünk veled, aki megbékéltél velünk. Nemrégiben kezembe került egy másik novella, ez Henrik Sienkiewicznek a novellája. Talán az a cím, hogy Kövessük őt. Ebben egy Jézus korában élő, nagyon előkelő római fiatalemberről, római katonaságtól éppen leszerelt cinnáról olvasunk, aki aztán mindent megenged magának az életbe. Olyan, mintha ez a 20. század elején íródott ez a novella valamikor, most 100 évvel később, mintha egy mai embernek az élet történetét olvasnánk, ha megtaláljátok az interneten, olvassátok-e, mintha egy mai ember életét olvasnánk, aki beleveti magát a gyönyörökbe. Minden, testi örömökbe, minden, és közben nem bír megnyugodni. És csak egyre növekszik benne a nyugtalanság, mondja Sienkiewicz, hogy írja, gyönyörű, hogy megfogalmazza. Nem talál nyugalmat sehol, semmibe. Nem akarom lelőni a poénját ennek a könyvnek, de, vagy novellának, de annyit mondok, hogy ez a fiatal ember családilag, hogy így mondjam, jó kapcsolatban van Poncius Pilátussal, és eljut Jeruzsálembe. És akkor jut oda a feleségével, akit mindenféle félelmek gyötörnek, állandóan halálfejeket lát maga körül, szegény. Akkor jutnak oda, pont amikor Jézus kivégzése zajlik. És oda jutnak, hogy hisznek benne. Hisznek benne. és azzal végződik a novella, hogy megnyugszik a szívük, és megszabadul a felesége is egyébként a rémálmaitól. Hisznek Jézusban. Ez nem egy amerikai happy end, ez a valóság, ez a bibliai happy end. Nyugtalan a szívünk, míg benned meg nem nyugszik. Egy zaklatott életet fest elénk, egy félelmektől gyötört életet fest elénk ez a novella, és a Jézusnál van a megoldás. Ezért kérlek benneteket én is, hogy béküljetek meg ti is az Istennel. A fiának a vére által. És fogadjátok el, hogy ő már megbékélt, higgyétek el, hogy ő már megbékélt irántunk. Már ott a kereszt, amikor állt, már akkor megbékélt. Már azáltal is tanúságot tett róla, hogy megbékélt, hogy föltámasztotta a fiát a halálból, és visszaemelte a maga jobbjára. Ő megbékélt, az biztos, ő már nem haragszik ránk, rátok, rám se. Csak most tényleg rajtam a sor, meg rajtatok a sor, hogy azt mondjuk neki imádságba, hogy igen, Uram, én is megbékélek veled, és mostantól te leszel az első. A minden, a szívem csücske. Érted élek. Mit akarsz, hogy cselekedjek? Szeretnék a te utadon járni. Nos, itt van ez a himnusz testvérek, ami minket az Istennel való megbékélésre serkent. Egyébként arra is, talán még ezt hadd mondjam el, az arra is, hogy mi is legyünk békehírnökök. Tehát, hogy mi is elmenjünk a mi otthonainkba, közösségeinkbe, és ott elkezdjük mondani az embereknek, hogy ti is béküljetek meg az Istennel. Mert ő már megbékélt irántatok. Ne csak azért béküljetek meg, hogy elkerüljétek a poklot. Ha tetszik, ezért is megbékülhettek. De azért béküljetek meg, mert ő már szeretetből előbb megbékült veletek. A fiának a vére által. És olyan jó, ha ezt mi is úgy, mint Pál apostol, vagy a többi keresztjének, ezt elmondogatjuk az embereknek. Ez a megbízatásunk nekünk. Ránk bízta a békéltetés szolgálatát. Nos, angyalok himnusza, miről is szól az a békesség szó? Ne felejtsétek. Isten és ember békességről. Még mi is megbékélünk, lesz majd nekünk is békénk, meg az emberek között is lehet majd béke, de először ott kell megbékélni. És Isten egy olyan valakit küldött, aki itt, ebbe a viszonylatunkba békét teremt. Kikkel békül meg az Isten? Egy mélységes titok. Azokkal, akikhez ő jó akarattal van. Azokkal megbékült. De nem tudjuk, hogy kik azok. Úgyhogy a himnusz minket arra szólít fel, hogy a magunk részéről legyünk rajta, hogy mi megbékéljünk. Elfogadjuk Krisztust, és kövessük őt. Adja meg nekünk az Isten ezt, és hiszem, hogy békét találunk a szívünkben mi is, és az emberi kapcsolatainkban is majd. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, örökkévaló Istenünk, a te igédet, amelyben olyan mély dolgok rejlenek, ha beleásunk egyes szavakba, egyes mondatokba, akkor előbb nem sejtett titkok tárulnak a szemünk elé. Sokszor az a bajunk, hogy nagyon világos szemüveggel olvassuk a Bibliát, és úgy próbáljuk megérteni, megértelmezni magunknak is. Köszönjük, amikor jön a lelked, és segít minket helyesen érteni a te gondolataidat, a te szavaidat. Köszönjük most neked ezt a drága pillanatot, amikor azok a pásztorok bepillanthattak és behallgathattak a mennyei karácsonyba, és köszönjük, hogy azt valamikor Lukásnak is elmondták, aki leírta nekünk, hogy mi is tudjuk, és a pásztorok szemével és fülével halljuk és lássuk ezt a mennyei ünneplést, amikor az angyal seregek nem az emberekhez beszéltek, hanem az Istenhez beszéltek a magasságos mennyekben, és őt áldották és magasztalták dicsőségének megnyilvánulásáért, hiszen elküldte a megígért békéltetőt, az ő fiát erre a világra, aki ott feküdt a betlehemi jászolba, és aki aztán végigjárva az útját elérte, hogy Isten megbékéljen a bűnösök iránt. Nem tudjuk, hogy kik iránt, de hisszük, hogy irántunk is. Segíts, hogy higgyük, hogy irántam is. Köszönjük, Jézusunk, hogy Te a keresztre mentél, és valóban békességet szereztél Istenben, hogy úgy forduljon felénk, mint megbocsátó mennyei atyánk. És köszönjük, hogy Te vagy az, aki tudatod velünk ezt a jó hírt, és Te vagy az, aki lelkeddel bennünk is dolgozol, hogy mi is megbékéljünk az atyával, és visszatérjünk hozzá, mint a tékozló fiú. Segíts bennünket, hogy belássuk azt a nyomorúságot, amiben fogantattunk, és amiben születtünk. És ebből a háborúból, amit ellenet folytatunk, akár nyíltan, akár süttyomban, segíts, hogy ezt végleg be tudjuk fejezni, fel tudjuk adni, meg tudjuk tagadni, és tudjunk hozzátérni, oda bújni hozzád, mint a tékozló fiú az atya karjába. Köszönjük Te néked, hogy ezen a karácsonyon is erre irányítod a gondolatainkat, erre tereled a figyelmünket, mert akarod a szívünk békességét, és akarod a családjaink, közösségünk békességét is munkálni. Segíts, hogy megbékéljünk veled, hogy nyugalmat találjon a mi saját lelkünk is, és nyugalom és békesség költözhessen családi és egyéb viszonylatainkba is. Köszönjük néked, hogy ma is megterítetted a szent asztalt. Köszönjük, hogy most is emlékeztetsz arra a nagy ára, amit a megbékélésért fizettél. És köszönjük, hogy most is úgy jöhetünk ide a szent jegyeket magunkhoz venni, azzal a hittel, hogy mi nem tudtunk volna semmit se tenni, és nem tudunk semmit se tenni azért, hogy Isten megbékéltessük, de nem is kell, mert Te mindent megtettél. Köszönjük, hogy beléd kapaszkodhatunk, most is rád bízhatjuk magunkat, és veled folytathatjuk az életutunkat. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat nagy nevedért. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenünk békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim! Ahogy láthatjátok is, az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik elkészítették magukat és bírják egyházunk felhatalmazását, azokat szeretettel várjuk az úrasztali közösségünkbe. Legközelebbi istentiszteleti alkalmunk vasárnap lesz, holnap után, 9 órakor a megszokott rend szerint. Az év utolsó vasárnapját tartjuk, szeretettel hívunk és várunk erre is benneteket. Most lezárva istentiszteletünknek ezt a részét és készülve az úrvacsorára a 327. énekünket lapozzuk föl, és énekeljük nagy örömmel, ó jöjjetek hívek, ma lelki nagy örömmel a jászolhoz Betlehembe jöjjetek el. Mind a 4 versével énekeljük el.